Sok szeretettel köszöntjük a stúdiónkba Balla Eszter színésznőt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt,
szia! Kívánok mindenkinek!
Engedd meg, hogy egy kicsit pozícionáljalak azon hallgatóink számára, akik esetleg nem tudnák, hogy te hány helyen is játszottál már, hány helyen lehetett veled találkozni, itt a színházi életedről beszélek. Többek közt játszottál a Kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, az Új Színházban, aztán hát ami szíve a Nemzeti Színházban is, igen, természetesen, a Madách Színházban is, és ami nekem szívügyem, és ahonnan a mi ismerettségünk gyökeredzik, az a kaposvári Dériné Vándor színtársulat Török Tamás vezetésével, ahol én gyerekként kezdtem, és szerintem te is viszonylag gyerekként kezdtél ott ismerkedni a színházzal. Mariannak is mondom, hogy ez egy fél profi, tehát ez egy ilyen színtársulat volt gyakorlatilag, ami Kaposváron egy igen komoly kulturális szerepet töltött be, és Török Tamás, aki a társulat vezetője volt, többek közt olyan színészeket indított el a pályán, mint Balla Eszter, vagy Karajos Gábor.
Szabó Kimmel Tamás.
Hát igen, de magamat a végére akartam hagyni egy dobszó után, nem. Vagy például Barcs Kata, vagy Egres Katinka, igen, nagyon sokan hirtelen ebből a helyről kirajzottunk, és aztán ilyen szép karriereket tudhatunk magunk mögött, és még ez egy külön érdekesség, amit szeretnék, egyrészt, hogy gyerekkorom óta ismerlek, mert a te nővéred és az én bátyám osztálytársak voltak, igen, és még talán mi is játszott, énekeltünk együtt, igen, a színtársadban, de amikor én 10 éves voltam, és kijött a Moszkva tér című elég emblematikus film, amiben neked egy nagyon jó szereped volt, és az akkoriban én emlékszem, hogy de nem csak bennem, hogy mindenkinek az egy kultfilmé vált, Török Feri filmjéről beszélünk, a Moszkva térről. Én 14-5 évesen láttam azt a kaposvári régi Vörös Csillag moziban, mert Karajos Gábor, aki a film másik főszereplője, elintézte, hogy ott legyen egy vetítés Kaposváron. Akkor még nem volt ilyen multiplex mozi. És én bementem megnézni ezt a filmet, és technikailag volt egy kis malőr, mert a 16-9 helyett egy ilyen nagyon mini kis kockában lehetett nagyon rossz hanggal nézni, ez egy baromi nagy légi klasszikus mozi volt, de én, engem annyira leszögezett az egész, és annyira érdekesnek találtam, és én akkor megfogadtam, hogy aki ebbe a filmben van, én minden szeretnék dolgozni. És utána napokig ebben a szellemöntem. És egyébként megmondom őszintén, hogy a kis bakancs listámon nagyon kevés név hiányzik, akivel aztán nem sikerült együtt dolgozni.
Szabó Kimmel Tamás önmegvalósító jóslatai.
Nem, kívánságai. Igen. Kívánságai. Szóval, hogy egy elég mozgalmas karrier már, ami eddig mögötted van. Te hogy érzed most magad a színész létben? Mert hogy mi egyébként most készülünk, ez az apropó, amiért téged is behívtunk a napemberének, egy bemutatóra. Hogyha egy picit így összegeznéd, hogy jó, hol érzed-e magad, hol lehet téged most látni, elégedett vagy-e azzal, ami van?
És kérdőjel?
Kérdőjel, igen, de itt akartam lezárni, és aztán rátérhetnénk a közös projektünkre.
És akkor most zenét hallgassunk, hiszen lejárt az első.
Ez úgy van, hogy a Tamás még gyakorolja a megszólalások hosszúságát, amiben egyébként elég nagy tere van, de hát igen, még át kell bennünk, hogy egy kérdés.
De hát mentségére legyen mondva, hogy most már bátran mondhatom, és én a számokkal egyáltalán nem szoktam nagyon, nem is tudom, milyen szégyellős lenni, tehát, hogy most már 20 éve vagyok a pályán, szóval szerencsére van mit mondanom, és ennek tényleg nagyon-nagyon örülök, és szerencsésnek is tartom magam. Valóban Kaposváról indultam, és az nekem, tehát, hogy az a Török Tamás indított el a pályán, tehát valóban már a színpaddal jóba voltunk olyan szempontból, hogy énekzenetagozatos általános iskolába jártam, kórusban énekeltem, szólista voltam, aztán fuvoláztam versenyekre, mesemondó versenyekre, szóval, hogy azért ez így közel állt hozzám, de igazából nekem meg se fordult a fejemben az, hogy színész legyek, sőt, nem is akartam színész lenni egyáltalán, de aztán a nővérem azt mondta, hogy de jó, ez a Toldi Gimnázium Kaposváron, annyira lazák a tanárok, és hogy van drámatagozat, és mennyire jó, és gyere oda, és akkor végülis ezért felvételiztem oda, és ott Török Tamás lett a mesterem, és akkor végül is ő vezetett oda, hogy akkor én jelentkezek a színművészeti főiskolára, vagy hát aztán egyetemen végeztem. Köszönöm szépen, jól vagyok egyébként. Én általában jól vagyok, tehát, hogy amikor nem vagyok jól, akkor is aztán úgy a saját gondolataimban megkeresem azokat a részeket, amitől valóban szerencsésnek érezhetem magam. Szerencsére az életemnek sok területén azt érezhetem, hogy jó helyen vagyok, jó emberek vesznek körbe, nagyon szeretem a családomat, nagyon jó, büszke vagyok rájuk, és nagyon-nagyon-nagyon jó összetartó közösségben élünk, úgyhogy
egy elégedett ember.
Igen.
Igen, tehát
ami egyébként csodálatos, igen, ezért is van a helyed itt. Itt azt szeretnénk sugározni, hogy igen, egyébként ezt, amit te is mondtál, hogy akármi van is, hogyha a saját gondolataidban meg tudod találni azt, hogy a jelenlegi klímában van, és életedben hol vagy te jól, akkor már egyébként nyert ügyed van. Igen, de ott mondtad, hogy a munka.
Igen, tehát hogyha, hát ugye, mert mindig van valami kibillenés valahol az embernek, valami nem megy jól, vagy valamelyik gyerekem lelkével nincs valami, vagy velem van valami, és akkor ezeket mindig úgy táplálom pozitívan, hogy megkeresem, hogy máshol egyébként hogy vagyok jól, és akkor a problémákat nem problémának kezelni, hanem valami megoldandó dolognak, meg egy olyan dolognak, tehát hogy tudom, hogy egyszer csak ennek majd vége lesz, valami nehéz időszaknak, és akkor ezzel úgy sokkal jobban túl tudok lendülni ezen, és hát nyilván a gyerekeim erőt is adnak abban, hogy nyilván én mindig, nem tudom, csavarjak magamon egyet, és akkor kitaláljam, hogy legyen az élet, hogyha valami nem úgy működik. Amúgy pedig tényleg ott van egy nagyon biztonságos hátterem a férjemmel, meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Hát szakmailag pedig nyilván attól, hogy 3 gyereket vállaltam, meg nagyon sűrű az élet, meg egy nagyon komolyan dolgozó férjem van ettől, ez mindig egy dilemma volt, hogy én mennyit dolgozhatok. És egy kicsit ez egy olyan fajta tudatos döntés volt, hogy, hogy szabadúszó legyek, mert igazából nem hiszem, hogy feltétlenül tudnék egy társulatban, legalábbis jelen pillanatban olyan fokon működni, hogy most havi 25-öt játszak, és belegyek bármikor osztva, tehát nekem egyszerűen így kvázi muszáj magamnak irányítanom az életemet olyan szempontból, hogy mit vállalhatok el, és mit nem, és hogy ne más diktálja ezt nekem.
És akkor ezzel be kell vállalni azt a rizikót is, hogy ennek megvan.
Hogy például a COVID alatt egyszer csak nem lett semmilyen munkám, és nem volt egy háttér mögöttem, egy színházi háttér, hogy akkor nem tudom, hanem egyszer csak így kiment alólam minden, és ott álltam totálisan munka nélkül 2 évig.
Én nem kisebbítve a te nehézségedet ebbe, de hogy ez annyi mindenkivel, és annyi, hát, rengeteg szakma képviselőjével megtörtént, ugye akár csak
persze,
a vendéglátót nézzük, ott úgy kiment az emberek lába alól a talaj, hogy vissza se jött, mert ott ugye soha nem lett ugyanaz a felállás. És én azt is gondolom, én nem annyira szeretem azt a kérdéskört, hogy jaj, mondd csak anyaként, hogy tudod megtalálni az egyensúlyt a munka és az anyaság között, mert erről azt képzem, aki gyereket vállal, az feltehetően dönt, tehát hoz döntéseket. A gyerekei különböző életszakaszában eldönti, hogy ő mennyire lesz most elérhető, mennyire foglalkozik, mennyire van otthon, mennyire ez a központ, mennyire a munka és a karrier, kivéve ez alól, hogyha az élet dönt helyetted adott esetben, ami mondjuk nálad pont igaz, hogy az első gyermeked, ugye nem tudom, hogy te milyen megfogalmazást használsz.
Down-szindrómával született.
Oké, Down-szindrómával született, de hogy ezt sérültnek, fogyatékkal élőnek hívod, ez nem tudom, hogy mi a PC.
Sok mindennek.
De a lényeg az, hogy eltér az átlagos és megszokottól az ő kezelése és az ő nevelése. Tehát, hogy az van, hogy döntéseket kellett hozni feltehetően. És a kérdés nekem inkább az, hogy ezeknek a döntéseknek a meghozatala az benned milyen út volt, mennyi vívódás, vagy nem vívódás, hogy te mikor, minek adod magadat?
Ilyen szempontból nem volt, olyan szempontból nem volt más a dolog azért, mert az Emma egy értelmi fogyatékkal született, ezért, tehát hogy szerencsére egészséges, tehát hogy az nem a mag egészséges, tehát hogy nagyon
jó, tehát hogy azok a szervi problémák, amik beüthettek volna, az nincs.
Igen, aha. Tehát ilyen szempontból valóban a fejlesztések sok-sok-sok energiát kötöttek le mindannyiunknál, és nagyon át kellett gondolni az életet, és hirtelen 2 lábbal a földre kerültem, egy ilyen lebegő színésznő vagyok, és építem a karrieremet után, valóban ez lerakott a földre, és hát kellett gondolnom a dolgokat, és természetesen, de egyébként ugyanúgy a többi gyerekemnél is úgy hozom meg a szakmai döntéseket, hogy mit dolgozzak, mennyit dolgozzak, és milyen arányokban, hogy közben nem maradjak le a gyerekkorukról.
Igen, tehát, hogy ők éppen mit meg.
De
van.
Azért itt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan család van, aki viszont rákényszerül arra, és főleg azért, mert társult betegségek miatt, vagy esetleg olyan rendellenességgel születik a gyerek, ahol igazán meghatározza az, hogy egyáltalán bármilyen munkát tud-e vállalni, és nagyon sokan nem tudnak, és ez egy borzasztóan kiszolgáltatott helyzet.
Igen.
Nyilván aztán főleg anyagilag iszonyatosan, meg aztán nehéz segítséget találni, ha nincs olyan családi háttér, egyáltalán az ember elszeparálódik,
hát igen, tehát
a
egy
saját
csomó nem
házon
várt
belül nehezebben mozog, tehát hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sok olyan család van, és azért is beszélek az én történetemről, ami igazán egy pozitív történet szerintem, mert nagyon sok helyen találkozom olyan családokkal, ahol ez tényleg igazán nehéz. Úgyhogy én nekem ez nem volt ennél nehezebb. Hát nyilván egy másfajta gondolkodás volt, de nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy olyan szakmám van, ami a hivatásom is, és nekem mindig egy nagyon nagy öröm volt fölmenni a színpadra, és ott dolgozni, és ott tulajdonképpen hosszú évekig ez volt a hobbim. A kikapcsolódásom a mindenféle életnehézségeiből, vagy bármiből is, az ott mindig egy ilyen felszabadító érzés volt.
Hát ez is egy szerencsés helyzet, és ezt is gondolom, hogy ez is más szakmáknál is. Tehát, hogyha az ember szereti a munkáját, akkor az bizonyos szempontból ugye kiszállás valamiből, amit otthonnak és az otthoni mókuskeréknek nevezünk, és aztán visszafelé is ez érvényes. Igen. Tehát nyilván az lenne a jó, hogyha mindenki nagyon szeretné, amit csinál, és, ezt és ez az egyensúly fenn. Nála. Én úgy tudom, bár nem tudom, hogy most hogy módosult, de évekkel ezelőtt azt hallottam, hogy az emberek 7%-a csinálja azt, amit szeret, ami azért nagyon
kevés.
Igen, de ez egy régebbi adat, nem tudom,
az
hogy...
Azóta 8.
Hát igen, vagy 6,5. Tehát, hogy ezt igen. Most nem, ezt nem tudom. Igen. De lényeg az, hogy azok a döntések, amiket az ember meghozhat a saját életével szemben, nyilván nem állítom, hogy mindig csak azt lehet, amit magunk döntünk, mert hogy van, amikor ebbe az élet kívülről beleszól. Úgyhogy ez érthető, viszont nekem az is egy, és van is egy párhuzamom erre, az én egyik legjobb barátom, egy kerekesszékes újságíró, Kis Adriennek hívják, és én 10 évvel ezelőtt egy interjúban ismertem meg, amikor ő elhatározta, hogy elmegy a Bamako-ra. Első magyar kerekesszékes nőként, meg is csinálta, ügyes volt el Adrikám. De hogy a lényeg az, hogy ő egy első szülött egy családban, és nyílt hátgerincszer született, ugye abban az időben ez nem volt úgy kiszűrhető, tehát és nem lehetett tudni, hogy mire lehet ezzel kapcsolatban számítani, plusz ebben azért van genetika is. És ő akkor nekem ebben az első interjúban azt mesélte, hogy ő végtelenül büszke volt, és ma is büszke a szüleire, hogy ő utána még vállaltak 2 gyereket, tehát nem az a félelem ölelte őket körbe, hogy mi lesz még, vagy mi várható még, hanem lett 2 húga, akik, és ez egy csodálatos, ez a 3 a kislány sztori, nyilván már felnőttek, és nagyon jól működnek külön-külön és együtt is. És ő azt is mondja, hogy szerinte ennek a szellemnek köszönhető az, hogy ő egyébként nyilván benne van a saját egészség állapota, de ő teljes mértékig önállóan tud és képes élni, végtelen nagy szociális kapcsolatokkal, kapcsolódása és így tovább. És ugye ti is vállaltatok még 2 gyermeket.
Vállaltunk, igen, ez olyan nehéz, mert most így összefoglalni azokat az érzéseket, amik az emberben így évekig torlódnak, hogy akkor hogy döntsön, meg mit csináljon. Igazából az Emma születése után tudtuk, hogy szeretnénk még testvért neki. De aztán nekünk a C. Molnár Emma pszichológus, aki már sajnos nem él, ő azt tanácsolta, no, elmentünk hozzá, amikor az Emma megszületett, és azt mondta, hogy szerinte várjunk néhány évet. Nagyon sokan azt mondják ilyenkor, hogy na gyorsan szűj még egyet.
Igen.
És ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy szerinte ne, és hogy több okból. Tehát egyrészt ugye egy kisebb testvér, aki feltehetőleg szerencsés esetben egészséges lesz, akkor ő nagyon gyorsan lehagyja a nagyobbik testvért, és akkor ez érezhető, és egyáltalán. És a másik pedig, ami ennél is fontosabb, hogy az első néhány év, azt az Emmára tudnám fókuszálni. Tehát nyilván egy kisebb testvér elviszi a figyelmet rögtön. És akkor mi valahogy azt gondoltuk, hogy ezzel nagyon egyetértünk, és hogy egy picit ezt a koncepciót követtük, és aztán majdnem 5 év eltelt, amíg az Adél megszületett, és nekünk ez egy nagyon jó döntés volt. Tehát tényleg azt az 5 évet, azt az Emmára tudtam nagyon koncentrálni, és nagyon, nagyon bonyolult ez az, amikor az ember egy ilyen totálisan ismeretlen élethelyzetbe kerül, és kapkod ide-oda. Szerencsére van hova kapkodni, tehát az, hogy Budapesten élünk, és ennyire sok fejlesztési lehetőség elérhető, a terápiák sokasága, a pénztárcától függ, hogy milyenek, de közben meg vannak azért valamilyen szinten államilag támogatott fejlesztések is, tehát hogy iszonyú sok minden van, tehát gyakorlatilag egy ilyen egyetemista gyerek, nem tudom, napi rendjét lehetne beosztani egy ilyen kis csecsemőkortól, meg óvodáskorig ezeknek a gyerekeknek, és azért ez egy csapda is, tehát azért volt egy idő, amikor azt éreztük, hogy túl van fejlesztve, és egyáltalán nem marad gyerekkora, én meg totál ki vagyok szipolyozva, hullafáradt vagyok, mert fejlesztésre járunk, de az a lényeg, hogy mindezt meg tudtam élni vele, tehát hogy ez tényleg nem az volt, fontos, hogy akkor tolok mellett egy kisebb testvért, és akkor kicsit odafigyelek, hanem nekünk ez végig is nagyon bevált.
Elhiszem, meg azt is gondolom, hogy ez ugye a kettőtök közti ismerettséget bármi furcsán is hangzik, de ugye azt is mélyíti és erősíti, hát hiszen, hogyha csak rá fókuszálsz, akkor azért minden olyat is észreveszel, amit adott esetben egy kisebb testvér érkezésekor már lehet, hogy akkor megoszlik a figyelem, igen. Szóval nincs miről
hát meg,
beszélni.
És hát azt nagyon éreztem is az, amikor az Adél megszületett, és aztán viszont utána nem sokkal megszületett Pali, nem is nincs két év köztük. Na, az brutál volt.
Akkor megismerted a pici kicsi fogalmat, gondolom.
Igen, tehát az ott volt néhány év, ami nagyon, nagyon kemény volt.